Békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 32. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Helyünket elfoglalva folytatjuk a 236. dicséretünkkel. Mindenek meghallják és jól megtanulják. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a Máté evangélium a 10. részéből, az első 4 verset, majd a 16-tól a 23-ig terjedő verseket.
Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig ez. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, Jakab a Zebedeus fia, és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab az Alfeus fia, és Taddeus, Simon a Kananeus, és Júdás az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Íme én elküldlek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvénycékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam. Tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszélnek, hanem az atyátok lelke szól általatok. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra. Gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket. És mindenki gyűlöld majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megköszönjük néked ennek a ma reggelnek a kegyelmét és ajándékait, amelyet elkészítettél ezen az Isten tisztelen, Isten tiszteleten, hiszen gazdag ez az Isten tisztelet te igédben, a te szeretetednek nyilvánvaló jeleiben, hogy megterítetett az úrasztala, és most arra kérünk téged, hogy nyisd meg a mi füleinket, hogy meg is halljuk az üzenetet, hogy el is jusson a szívünkig, és jussunk belső látásra, mert annyi minden elvakított bennünket a héten, annyi hirtelen ötlet, gondolat, annyi fölösleges reménység és ugyanakkor hiányzó öröm. Így kérünk most téged, hogy pótolt ki a hiányainkat, és vedd el a fölöslegeinket, amelyek a legtöbbször a mi bűneink. Köszönjük, hogy ezt ma itt letehetjük. Áld meg a szólót, és áld meg a hallgatót egyaránt. Szentelj meg bennünket. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Azaz. Pénzek zörögnek, ez már zene a füleimnek. Te csak oda le, jó? És akkor majd meglátjuk. Úgyhogy csak fogjátok meg egymás kezét. Úgy van. És ami rendesen szólaljatok meg, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
No, ez az. Hát kérem szépen, és föl kell vennem a szemüvegemet több okból, csak bifokális, és szenvedek vele, hogy ezért elnézést kérek. Hát először is megnézzük a pénzt, ugye, mert elkezdtük mondani, hogy gyűjtjük a forintokat és két forintosokat, és ezt oda fogjuk adni olyanoknak, akik rászorultak, hogy mennyi jött össze. Tehát itt fölveszem ezt a rajta, megy ezt, hogy segítsetek? Azt is vesz föl ott azt a másikat nekem létszik. Köszönöm, na ez egy rendes adag. Azt a nejnozacskót, úgy, az alig bírja fölemelni. Tetszik látni, milyen sok pénz. Na, és ebbe beletesszük. Csak most azt csináljuk, hogy elhatároztam, hogy minden alkalommal, mivel itt nem tudunk számolni, megmérjük. Úgyhogy, tehát először, hogy mennyi van. Most is megmérjük, hogy mennyi jött be. Na figyelj, ez mennyi? Hát nincs egy majdnem egy kiló pénz. Na most ezt önts bele, mert gondolom ezt a csoda dobozt nem. Úgy. Figyeljetek, mert gyűjtsétek, ezt is beletesszük, és ezt a rengeteget beletesszük. Megnézzük, hogy mennyi pénzünk van most. Azt mondja, ez nem akármilyen mérleg, ezt tetszik tudni, ugye? Mire való? Na most mennyi pénzünk van? 4,5 kiló pénzünk van, ugye? Ez már nem kevés. Na kérem szépen, ezt fogom tartani, és majd meglátjuk, hogy hogyan szaporodik a mi pénzünk. No, és hát ezzel kapcsolatban, de csak ide, úgy. Mi? Az nem pénz, az mágnes. Tedd ide. Jó, azt tedd el magadnak. Ja. Hú, nagyon félti ezt a dobozt. Jó. Na, hát kérem szépen, azt szeretném mondani, hogy ugye ennyit gyűjtöttünk, ezt megmértük. Hát jó, ha most így a szemünk előtt volt, és megtudjuk azt, vagy elkezdünk ezen gondolkodni, hogy már abban a korban vagytok, hogy állandóan mérnek bennünket. Hát amikor megszülettünk, abban kezdünk, hogy megmérnek, ugye? Hány kiló? Most éppen jött egy apuka tegnap, mondta, hogy 3,50 kg a gyerek, és 56 centi. Hát egy jó nagy gyerek, megmérik. Aztán mérik hetente. Aztán az iskolába, ugye az iskolaorvos méri odahaza, amikor nem tudom ki az, aki még az ajtófélfán centizgetett, ugye, hogy mennyit nyújt a nyáron. Tehát mindig mérnek. Aztán jönnek másfajta mérések, jönnek a tesztek. Ugye? Ezt is ismerjük már iskolába. Hát ez sem más, mint egyfolytában való mérés. Aztán felvételizünk különböző iskolában. Ott is csak mérnek bennünket megállás nélkül, és hát vannak olyanok, mint én, így a vérnyomását méri folyamatosan, de az is egy mérés. Nos, hát tessék arra gondolni, hogy az Isten is mér minket. Van egy történet a Bibliában, egyszer egy király a régi időkben van, aki talán tudja, és a Dániel könyvében, ugye Belsezár király, aki igencsak el volt telve önmagától a lakomáján a falon, megjelenik egy lángoló kéz, és mit ír oda? Megmérettél, és könnyűnek találtattál. Képzeld el, megmérnek bennünket, és azt mondja valaki, hogy könnyű vagy, fiam. Ez ugye ezt így szoktuk mondani egy kicsit szenges, vagy kevés vagy. Ugye? Hát a nagy kérdés tehát az, hogy megmér bennünket az Isten, és milyen megtalál? Könnyűnek, vagy súlyosnak? Hát ugye, mit mér meg? Hát azt méri meg, ha lehet ezt mérni, hát ő biztos tudja. Vajon növekedtünk-e lélekben, szeretetben, türelemben, békességben, örömben, vagy sem, megméri. És hát ugye erre azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyá kell ezen gondolkodni, hogy vajon mit mutat a mérleg. Vajon mit mutat a mérleg. Az a szerencse, hogy a mérlegen, amin állunk, még van valaki. Na vajon ki? Na, megszavaztassam a gyülekezetet, vagy kitaláljátok. Ki áll még a mérlegen oda mellénk? Nem vagyunk egyedül a mérlegen, ez a szerencsénk. Hát Jézus. Még ez a szerencsénk, mert az azt jelenti, hogyha ő is ott van, akkor biztos nehezebbek vagyunk, mint az összes rosszaságunk egyenlege. Ugye? Akkor biztos többek vagyunk. Ezt jól jegyez meg, hogy vele mindig több vagy. Ha megmér az Isten, és ő veled van, akkor meg fogsz felelni. Oké? Ez az evangélium, ezt jól megjegyezzük, miközben gyűjtögetjük a forintokat, hozzuk, mérjük, örülünk neki, nem felejtjük el, megmér bennünket az Isten, de van egy nagy szerencsénk, valaki még odáll a mérlegre, az én serpenyőmbe, és akkor lemegy, jó nehezek, súlyosak leszünk, mert ott van a mi Urunk. Rendben van? Szervusztok! Köszönöm szépen, áldás, békesség! Igehirdetésre készülve a 176. dicséretünket keressük ki, szent, szent, szent a seregeknek, Ura! Istennek igéjét olvasom a Máté evangélium a 10. rész 24-től 33-ig terjedő verseik a folytatását az előbb olvasottaknak. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebúbnak nevezték el, mennyivel inkább házanépét, tehát ne rettenjetek meg tőlük. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék, amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el. Amit fülbesugva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik, inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az felolvasott igék egy nagyobb egységhez tartoznak, amelyben Jézus felkészíti és kiküldi a tanítványokat. Tulajdonképpen a missziói parancsnak az előzetese ez, és olyan, mint egy hadgyakorlat, amelyben tapasztalatokat szereznek a tanítványok, és ugyanakkor tisztázódik bennük, hogy mivel kell szembenézniük, mi a realitás, mi fogadja majd őket. És egyben egy folytonos bátorítás is, hiszen ezt halljuk nem egyszer, nem kétszer, hogy itt ne féljetek, ne rettenjetek meg, hogy az, amivel szembe kell majd nézniük, abban nincsenek magukra utalva. Mondhatni, az egész rész egy bátorítása vallástételre, a misszióra, így is fejeződik be, csúcsosodik, hogyha valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt. Tehát azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy a legkorábbi időktől kezdve bizony szüksége volt az egyháznak bátorításra és emlékeztetésre, hogy mi is tulajdonképpen a feladata. Azt gondolom, hogy ezt először el kell helyezni a
dolgok rendjébe ezt a részt, és először azt látni, hogy ennek a felolvasott szakasznak, de az egész tizedik résznek az egyik vezérszava az az, hogy elküldelek. De a legelső mozzanat mégis egy, föl is olvastuk, hogy magához hívta a tanítványokat. Hát az evangéliumban számtalanszor olvasok a hívásnak a mondatát, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, gyertek el, mert imár minden készen van, induljatok haza, gyertek vissza, lehet így összefoglalni. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyházban mindig két irányú mozgás van, vannak, akik érkeznek, csúnyán mondva, jövésben vannak, és akik keresnek, akik terheket hordoznak, akik nyomorultak, betegek, nyugtalanok vagy céltalanok, nagyon sok ok van, de mindenképpen vették ezt a hívást, hogy gyertek. És őket nem küldeni kell, sem el, sem ki ugye az egyházból, hanem fogadni kell őket. Fogadni kell őket, melléjük állni, közösségbe vonni, lelki gondozni, együtt érezni, meghallgatni, támogatni, hogy testvérekre találjanak, és meghallják az evangéliumot. És az Isten megkönnyörül rajtuk, és a közösségen is, akkor ezek az emberek elkezdenek változni, akkor elkezdenek másképpen látni egy idő után, és egészen új világ kezd kibontakozni a szemük előtt, és bennük is. És aztán valóban egyszer csak azt vesszük észre, hogy már a küldelek, az induljatok kezd érvényes lenni reájuk. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy mindenki előbb-utóbb majd kap egy kis szószéket, és aztán ugye gyakorolja, hanem az történik, hogy elindulnak a tanúságtétel útján. Ennek nagyon sokféle formája van, de mindenképpen a tudatosság a döntő benne. Az jutott eszembe, hogy a 2007-es év, amelyre még sokszor visszagondolunk, az egy kicsit ezt is jelentett, hogy jöjjetek. Ez volt a templom éve. Kinyitottuk a kapukat, olyan rendezvényeink sorozata volt, amelyben sok mindenkit hívtunk, és el is jöttek, és örömmel fogadtuk, aki meghallott a hívást. Tehát ez inkább a jöjjeteknek az égisze alatt történt. Az idei év, a Biblia éve elgondolkodtatott, hogy úgy is mondhatnánk, hogy ez meg az üzenet éve, amely természetesen mindig aktuális, meg tavaly is az volt, meg két év múlva is az lesz, de arra kellene tenni a hangsúlyt, hogy a Szentírás nem a múzeumokban van, nem az a helye, hanem az igazi helye az kívül van. Az embereknek az otthonaiban van. Van egy ilyen mozgalom is, hogy Szentírás minden otthonban, amit én nagyon egyet értek ezzel a gondolattal. Természetesen ki is kell nyitni azt a Bibliát, de azért nagyon fontos, tehát kívül van igazán a helye. És ez benne van ebben, hogy menjetek, vigyétek ki, adjátok oda, adjátok kézbe, ez a dolgotok. De tovább gondolva, ugye az ige alapgondolatát eszembe jutott, hogy azért, hál' Istennek van már ebben nekünk is egy kis hadgyakorlatunk, ha például egy mi sátoros megjelenéseinkre gondolunk, de fesztiváli jelenlétünkre, akkor egy fölfogható egy ilyen gyakorlatnak, hogy most bátran kimegyünk az utcára, és igyekszünk ebbe az irányba is lépni. És hát sokkal merészebben is szabad nekünk erről gondolkodnunk. Ezenbe jutott a homlói szolgálatomban, hogy nagyon sokat törtem a fejem, hogy hogy lehetne a kemény és nagyon elesett rétegeket megszólítani, mert hogy abból volt a sok. És arra gondoltam, hogy behívom az üdvhadsereget, tehát ez egy nagyon érdekes társaság volt, A kézen fekvő megoldás az még nem jutott eszembe, hogy ha nekünk kéne talán kimenni. Ugye ez a menjeteknek a parancsa. Nem volt bátorságom kitenni ennek a munkatársakat, és talán nem is voltunk rá érettek igazán, de azt gondolom, hogy legyen világos, amikor Jézus reális képet rajzol tanítványok elé, ugye, főleg még az üldözések előszele is már besűvít, hogy így mondjam a képbe, de az is világos, hogy megadja hozzá az erőt, a képességet, a kegyelmi ajándékokat, karizmákat. Ezt olvastuk, hogy hatalmat adott nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtelenséget. Tehát Jézus nem küld úgy bennünket el, nem küld úgy harcba, hogy nem fegyverez fel minket, és nem ismerteti a helyzetet. Tehát nézzük meg először is azt, hogy három egyszerű pontban, hogy ez micsoda tulajdonképpen. Tehát először is világossá teszi, hogy aki róla tesz bizonyságot, az vele együtt egyben sorsközösségben is van. Sorsközösségbe kerül. És azt mondja, hogy rosszabb nem történhetik velünk, mint vele, akit ördögnek neveztek. Ugye egy kicsivel korábban ugye Jézus Belzebubbal azonosítják az ellenfelei, és akkor azt mondja Jézus, hogy hát ez ennél több, rosszabb már veletek sem történhet. Ugyanakkor nincs ennél nagyobb dicséret sem, amikor azt mondja, hogy elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere. Hát ez Jézus mondja, akkor ennél nagyobb dicséret, ennél nagyobb biztatásra nincs szükség. Mi nem akárkit képviselünk, de követek, küldöttek. Amikor kiküld minket bármilyen feladatra, akkor apostolok vagyunk, követ, aki azt az országot képviseli, amely felhatalmazta. Egy darab abból az országból az a követség, ugye, hogy nem lehet még az államfőnek se besétálni, mit tudom én, a bolgár követségre, mert nem mehet be. Hiába van Magyarországon. Még a hatalom képviselőjének is ezt respektálni kell. Hát mennyivel inkább érvényes ez az Isten népére, az ő egyházára. Ezért teszi világossá, és hogy a félelem, a szorongás legyőzése a legfontosabb, és erre biztat, és nagyon érdekesen teszi, mert egy másik félelem által történik, ezt tudnék az Isten félelem által. Ez egy másfajta félelem, ez nem egy szorongás, ez nem egy ilyen halálfélelem abban az értelemben, ahogy a félelmeink szoktak, hanem az igazi erőviszonyok felismeréséből fakad. Tudnélik, a felesleges félelmektől szabadít meg, ő rendelkezik az élettel. Itt egy kicsit talán a gondolkodásunkat is át kell zökkenteni, mert azt szoktuk meg, hogy amikor azt mondja, hogy attól féljetek, aki a testet és a lelket megölhet, itt nem a gonoszra gondol, hát az élet az Istené. Isten az, aki megítél, az ő ítélet az, amely elveheti tőlünk nem csak a testi létünket, hanem a lelkünket és az életünket, mint teremtő visszaveszi. Ez az igazi ítélet. És azt mondja, hogy a test megölői, azok sokan vannak, de ne attól féljetek, egyedül azt féljétek, akinek igazán mindez a hatalmában van. Tehát a gondolatot meg kell tanulni a követeknek, és azt hiszem, hogy akkor értjük ezt meg igazán, itt a mi Irak missziunkban is mindig van egy-egy ilyen, ha azoknak a mártíroknak, vagy hitvallóknak a emlékiratait a kézbe vesszük, akik végig csinálták az 50-es éveket mondjuk a Duna-deltában, vagy éppen a Gulágon, a kárpátaljai lelkészek, vagy éppen a gyűjtőben az 50-es években, és szinte hihetetlen, hogy lelkileg megépülve jöttek haza. Még akkor sem le voltak fogyva. Alig-alig haltak meg a kárpátaljai lelkészek közül, azt hiszem, hogy talán senki. 7 évet töltöttek a Gulágon, mert Ők ezt pontosan tudták, hogy csak egy félelem van. Az Isten félelem, és ez megtartotta őket. Ezért volt lehetséges. Ez az volt a meggyőződésük, hogy azért kerültek, tudom én hova, valahol be az Urál mögé, mert az Isten egy új szolgálati helyre tette. Micsoda szemlélet és látás. Igen, és bizonyságot tettek a foglyoknak, a smasszeroknak, ávéhásoknak és minden másnak. Megtapasztalták, hogy uralkodnak a tisztátalan lelkek fölött, sőt azt is megtapasztalták, hogy ezek az emberek valahol igényelték a hívást, a nyitott ajtónak az üzenetét. Hát ezért jöttek úgy haza, hogy hazajöttek. Aztán nagyon fontos vonását emeli ki Jézus a misszió ügyeinek, ez pedig a nyilvánosság. Azt a képet használja fel, hogy nincs olyan fontos dolog, amit ha bizalmasan közölnek, az abban a pillanatban nem menne szét, ebben van egy kis irónia, és azt mondják a magyarázók, és valóban ez az ember tapasztalata, és mindig azt mondom, hogy ha azt szeretném, hogy valamiről tudomást szerezzenek az emberek, meg fontos lenne, hogy odafigyeljenek, az mindig csak bizalmasan kell néhány embernek elmondani. Hát ez a tapasztalata mindenkinek van, hogy mondunk valamit bizalmasan, és gyorsan közkincsé lesz. És itt arra kell gondolni, hogy az evangélium, ugye a római birodalomnak egy sarkában, egy kis provinciában szólal meg először, azoknak, akik ott hallották, annak nagyon fontos volt, de még Péterék is úgy gondolták, először ott van az írásban, hogy ez egy házon belüli ügy, hogy a proféták, Mózes, a Mesiás, a Dávid fia, ez Izrael titka, ez Izraelnek a belügye, hogy így mondjam. És erre mondja Jézus, hogy ez, amit egymás között bizalmasan fülbesúgtok, abból az egy egyetemes ügy. És ezt minden módon a nyilvánosság eszközeivel hirdetni kell. A jeruzsálemi templom oszlopcsarnokában ezrek hallgatták Péterék prédikációját, aztán Pál ugye az agórára megy, ahol Athénben, ugye, ahol a világ minden tájáról összejöttek az emberek, az értelmesek, a beszélni, vagy beszédeket hallgató, Korintusban iskolát bérelnek, a kor eszközeivel dolgozik, leveleket küld, körleveleket küld, ezeket szépen másolják és terjesztik. Tehát embereket képeznek ki, mert megindul nagyon gyorsan munkatársi képzés, és küldenek szét a birodalomba a maguk idejében hallatlan, gyorsan és nagy sebességgel működtették az akkori, hát mondjuk így, hogy médium lehetőségeket. Hát nekünk százszor gyorsabb eszközeink vannak, vagy ezerszer gyorsabb eszközökek, nem sorolom fel, mert benne élünk, de azért el szoktam ezt mondani, mert az én magamnak is a rádöbbenése erre egy nagyon fontos esemény volt, hogy vasárnaponként most ezekben a percekben, és körülbelül mindenkit mondjuk beleszámítva, 5000 helyen prédikálnak csak Magyarországon. Hát még akkor, ha belegondolunk, hogy a Kárpát-medencébe a rádió, a tévé közvetíti az Isten tiszteletet, minden héten, hétközben is vannak ilyen közvetítések, de csak a saját erőinkre gondoljunk, azt hiszem, ezt is mondtam már, hogy 16-17 ezer presbiterünk van az egyházunknak. Ők apostoli szolgálatra vannak elhívva, tanúságtételre, valamilyen formájára. Most nem hát megyünk bele abba, hogy most aztán ebből vajon mindenki alkalmas, nem ez az érdekes, a lehetőség és a parancs ott van, kezünkbe adta az egyház ura, amikor azt mondta, hogy menjetek el. És aztán végül is ezért bíztat és figyelmeztet bennünket, mert a tét persze nem valami statisztikának a javítása, az ember létnek egy másfajta vonatkozása, másfajta tartalmak beáradása az emberi közösségbe, amikor ezt mondja, figyeljük ezt a szerkezetet, vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Tehát az ember és ember közötti kapcsolat, az a bizonyság tételnek a szintje vagy minősége, vagy öröme, ott az ember és az Isten közötti kapcsolat is helyre áll, és ebben gyógyító folyamatok áramlanak, indulnak el az emberek között. Ezért vagyunk küldetésben. Hát ha nagyon minimalista módon fogalmazom meg befejezésül, akkor azt mondom, hogy lehet valamit csinálni, testvérek, sőt, fel kell ismerni, hogy az alkalmak nem vétettek el, hanem bátorságra, odaszánásra és erőre van szükségünk. De abban biztosak lehetünk 100%-ig, hogy ha van feladatunk, ha ezt megtaláljuk és vállaljuk, van küldetésünk, akkor van felhatalmazásunk is, mert ő felhatalmazás nélkül senkit nem küld. Az Isten lelke adjon ebben nekünk mindnyájunknak világosságot. Amen. Ez az esek az úrvacsorára készülve választottuk a válaszéneket, a 205. dicséretünket énekeljük, ne szállj perbe, én velem.
Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, ahogy ezt előnk adja Pál apostol az első korintusi levélben a következő képpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, próbálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megpróbálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, bizony vétkeztünk ellened, és ez nem csak a megszokás mondatja, a kegyes fordulat, hanem végig gondoljuk most, hogy mi minden történt velünk az elmúlt héten, és mi mindent mondtunk, tettünk, szóltunk, gondoltunk, amit nem kellett volna. És most hagyd könyörögjünk azért, hogy mindezeket ne tudjuk tenni eléd. Hagyd könyörögjünk azért, hogyha nem kértünk volna bocsánatot, akkor ezek után meg tudjuk tenni azok felé, akik felé elmulasztottuk. És hagyd könyörögjünk azért is, hogyha mi nem bocsátottunk meg eddig, akkor ezt most tegyük meg azok felé is, akik nem kértek tőlünk bocsánatot. Hiszen nagyon világosan és nagyon jól látjuk azt, hogy a te kegyelmedből és szeretetből élünk, nagyon szeretjük, ha az reánk vonatkozik, már is önzőek vagyunk, amikor másokra is ki kell terjeszteni. Így kérünk téged, vizsgálj meg bennünket egyenként, hogy érezzük meg a te kegyelmed, a kezednek simogató erejét, amivel elveszed azt a fájó részt, azt a fekélyes részt, amihez mégis ragaszkodunk. Ne látod egyen-egyenként, hogy igazán kinek mi a nyomorúság, a terhe. Kérünk, hogy vedd el, kérünk, hogy bocsáss meg azt. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat együtt. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, bűnbánattartásunk és hitvallást tételünk után szentjegyek vétel előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Ugyan foglaljuk el a helyünket, és a megszokott rendben járuljunk az úrasztalához. Kérem a presbiter testvéreket, hogy jöjjenek előre, aztán pedig a visszaérkezésnél, a lépcsőnél őrt álljanak, amíg megoldódik ez a probléma, hogy valaki elessen, a gyülekezetet pedig hagyj kérjem arra, hogy erősen figyeljen, amikor visszafelé megy, Azért tettük oda a szőnyeget, és ott menjünk, és nézzünk a lábunk elé, mert így valóban nagyon nehéz és csalóka. Köszönöm szépen, de hát akkor, és így kezdjük el.
Thank you.
Önös testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, felső keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagyd kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan, hogy semmi meg ne foszthassa Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyította Jézus Krisztusban. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságban, ekképpen. Hálát adunk néked, mennyei édesatyánk, ezért a mai napért, az Isten tiszteletért, az ígéért. Hálát adunk neked abban, hogy bőkezű voltál hozzánk, és többet is kaptunk, mint sem ezt elképzeltük, vagy remélni mertük, és köszönjük, hogy mindezek ott lesznek velünk, és a te lelked meg fogja bennünk szólaltatni alkalmas időben, akár hitvallásról, bizonyságtételről van szó, akár valakinek valamit mondani kell, vagy akár nekünk van szükségünk erősítésre, vigasztalásra, örömforrásra. Köszönjük, hogy a te igéd élő és ható, mert ezt így adtad nékünk. Hadd könyörögjünk a jövő hétért, a mindennapokért, a munkáért, fáradtságért, amivel kenyerünket keressük, családunkat igazgatjuk. Kérünk, hogy vigyázz a kicsinyekre, a gyermekeinkre. Könyörgünk az idősekért, a betegekért. Könyörgünk a megszomorodottakért, és hadd adjunk hálát mindazokért, a örömökért, amelyeket kapni fogunk, és amelyet megosztunk egymással a te néped közösségében. Így kérünk, áldj meg bennünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és egy-két percre maradjunk csendbe, visszaidézve, gondolva, amit hallottunk, átéltünk. Most pedig a hirdetéseket hallgassuk, megvannak úrja a szó.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, különös tekintettel azokra, akik a Halaska óvoda szülői bálja után még a Csángó bálon is részt vettek, és mégis ideértek az Isten tiszteletre. Mai napon 4 órakor szokás szerint megtartjuk a gimifit, a házi kört, este 6 órakor, kedden 9 órakor babamama kör lesz, és a 6 órai biblia óra után 7 órakor presbiteri gyűlés, amire minden érdeklődő gyülekezeti tagot szeretettel várunk. Természetesen a presbitereket elvárjuk, és kérjük őket, hogy a pénztárosi asztalnál írják alá a meghívót. Szerdán délelőtt biblia óra lesz, este 7 órakor Ádám kör Fóris Istvánéknál. Aki még nem olvasta az elektronikus leveles meghívót, az Istvánnál érdeklődjen a pontos hozzájutásért. Az Ádám kör nyitott, úgyhogy minden Ádám fajtájú ember számára nyitott, és várunk mindenki szeretettel. Csütörtökön, pénteken és szombaton a szokásos alkalmak lesznek, jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet. A Bárbadas és a Lónyai utcai református gimnáziumok, valamint a Szilveszter János Protestáns gimnázium felvételi tájékoztatói a kijárati hajtón, illetve a lelkész hivatalban megtekinthetők. A Bárbadasnak lesz nyílt napja 2008. február 13-án, amit szerdán 7 óra 45 perces kezdettel tartanak a jelentkezők szüleinek. A jelentkezéshez szükséges adatlapot a lelkész hivatalba, illetve az iskola portáján, illetve honlapján is be lehet szerezni. Február 17-én a Lónyai utcai gimnázium tanulói mutatkoznak be nálunk az istentisztelet végén. Aki már készíti az adóbevallását, az gondoljon református egyházunkra és a Budafoki Református Keresztény Alapítványra. A tavalyi évre szóló adóigazolásokat pedig Szabó Katánál lehet átvenni. Röviden ismertetném azt a kőlevelet, amit a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége küldött. Eszerint a református öntudat az anyagiakba is kezd megnyilvánulni. Az APEC internetes kimutatása szerint a református egyházba a felajánlók száma az elmúlt évben 21%-kal növekedett. Ami azt jelenti, hogy a református egyházok kezdik észlelni, hogy ez egy fontos dolog, és kérjük, hogy a ilyen jellegű apostolkodást is végezzük el. Fontos, hogy ebben az évben változik az adó 1%-oknak a leadási módja, tehát a borítékos nyilatkozat tétel helyett valami űrlapcsomagba befűzött akármicsoda van, tehát ennek nézzünk alaposan utána. Az egyéni vállalkozók és az általános forgalmi adót fizető magánszemélyek február 15-ig kell, hogy beadják az adóbevallást, a többiek pedig május 20-áig. Fontos dolog, hogy ez az 1%-os felajánlás nem csupán anyagi kérdés. Nagyon sok egyéb szempontból fontos az, hogy jelezzük azt a társadalom számára, hogy létezünk és komolyan vesszük a gyülekezetünket és egyházunkat. És ez az 1% ugyanakkor a mindenféle költségvetési visszafogások idejében nagyon fontos azért, hogy az országos egyházi intézményeknek a működését tudjuk biztosítani. Tehát az oktatási intézmények, a gimnáziumok, az egyetemek, különböző missziói, diakóniai szolgáltatások, szolgálatok, azok ezen alapulnak. És van egy kis plakát is itt a kijáratnál, azt meg lehet nézni. Tehát saját magunkon túl természetesen úgy fogalmaztak az elnökség tagjai, hogy a kötelező tapintat és jó ízlés határain belül biztassunk mindenkit a 1% felajánlására. Fontos ez, hogy a gyülekezetünkben tehát van egy alapítványi 1%, annak az adata is megtalálhatók azon az űrlapon, ami kijáratnál ott van. Tehát ezzel a gyülekezeti alapítványt lehet támogatni, és a Református Egyház 0066-os számával pedig a közegyházat. Tehát ez is egy fontos dolog, tehát hogy az az 1% az nem a gyülekezethez jut vissza, hanem az országos intézmények számára, amiből persze a gyülekezetek is kapnak, például az óvoda bővítéshez kaptunk a közegyháztól támogatást, hogy ha nem lenne ez, akkor erre se lenne lehetőség. Tehát kérem, hogy ezt én neki vegye komolyan, és még egyszer köszönöm mindenkinek a mai alkalman való részvételt, és szép napsütést kívánok a nap további részeire is.
Befejezésre a 451. dicséretünket énekeljük. Az áldás előtt száma nincsen, Uram, jó téteményidnek. Thank you.
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká, övé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen. Áldás békesség.